Közös mesterséges intelligencia workshop indult a Magyar Nemzeti Bank és az Energiaügyi Minisztérium szervezésében. A rendezvényen Varga Mihály jegybankelnök és Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos is felszólalt. A Magyar Nemzeti Bank elnöke a rendezvény tematikájának megfelelően elsőként digitális másolata, vagyis avatárja segítségével szólt a résztvevőkhöz. Elmondta, sokak szerint kétélű fegyver a mesterséges intelligencia, a magyarok azonban mindig sikeresek akarnak lenni, és még a problémában is meglátják a lehetőséget. Varga Mihály ezt követően már maga állt a színpadra és úgy fogalmazott, míg korábban az a mondás tartotta magát, hogy csak a saját szemének higgyen az ember, mára elérkezett az az idő, hogy a saját szemünknek sem hihetünk. Az MNB elnöke kiemelte, a jegybankok világát már alapvetően átformálta a mesterséges intelligencia.
Nekünk is lépni kell annak érdekében, hogy azokat a új technikai, technológiai elemeket használni tudjuk, amelyek ebben az iparágban megjelentek. Ugye nyár óta használjuk a kibercsalások, visszaélések szűrésére szolgáló rendszert. Eddig durván 800 embernek tudtuk ezzel a rendszerrel megakadályozni azt, hogy a pénzét illetéktelen személyek használják vagy vegyék igénybe.
Varga Mihály elmondta, egyelőre ott tartunk, hogy a mesterséges intelligencia az ember által előállított adatokból dolgozik. Rövidesen eljöhet viszont az a korszak, amikor ezen átlép a rendszer. Közölte, Magyarország álláspontja szerint nincsen lemaradva egyelőre ebben az iparágban, de hogyha elalszunk, akkor lemaradunk, fogalmazott. Álláspontja szerint azonban Európa már most lassabban reagál a szükségesnél. A kontinens ugyanis az Egyesült Államokkal ellentétben nem innovátor, hanem inkább szabályozó, emelte ki.
Erősen koncentrált világpiacot láthatunk amerikai és kínai dominanciával. Hozzá kell tennem még ehhez azt, hogy a mesterséges intelligenciához szükséges globális szervergyártási kapacitások 90%-a ma jelenleg egyetlen országhoz, Tajvanhoz köthető. Komoly és nagyon nagy szerepe van azoknak a kockázati tőke piacoknak, amelyek az ideirányuló tőkeberuházások legnagyobb részét dominálják. E helyzetből adódóan úgy foglalható össze a mostani állapot, hogy az Európai Unió akarva, akaratlanul is, de relatív értelemben a mesterséges intelligencia ellen fogad, hiszen ha nem fektet be, ha nem ruház be, akkor nem biztos, hogy bölcs dolgot tesz.
Varga Mihály arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia a számítások szerint 2030-ra globális szinten az álláshelyek 25%-át, itthon pedig csaknem 1 millió munkahelyet érinthet majd, elsősorban úgy, hogy a munkavállalóktól átveszi bizonyos részfolyamatok elvégzését. Emellett a mesterséges intelligencia hatással lesz a termelékenységre, és ezáltal a gazdaság növekedésére is, összegezte a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Magyarország nem mondhat le a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről, mert amit elhalaszt, azt mások használják ki, mondta a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. A kormánybiztos közölte, a kabinet már ezen a héten szerdán napirendre tűzi a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kihívásokról szóló összegzést, mert meg kell hozni azokat a döntéseket, amelyek révén Magyarország ki tudja használni az új technológia adta lehetőségeket.
Egy nagyon fontos dolog, hogy hol is áll Magyarország. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt 6 év, tehát 2020 óta, mióta a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, a kutatási területeink, oktatási területeink, az egyetemeink, kutatóintézeteink intenzív tevékenységet végeznek, és több benchmarkot hajtottunk végre az utóbbi időben, és azt lehet mondanunk, hogy ezeken a területeken egyébként ők nincsenek lemaradva. Ami a változás dinamikáját illeti, a vállalatok azok szegmentálódtak, nagy vállalatok alapvetően jól állnak, kisebb vállalatok meg elkezdték egyébként alkalmazni gyorsan a mesterséges intelligenciát.
Palkovics László elmondta, több állami szervezet is magas szinten foglalkozik mesterséges intelligenciával, ami komoly lehetőség a jövőre nézve.
Magyarország egy high-tech iparral rendelkező ország, 70%-a az ipari kibocsátásunknak az a high-tech kategóriába tartozik. leegyszerűsítve, mert sokat tudnék beszélni, az autógyártás, amit szoktunk itt macerálni, hogy miért döntöttünk így meg az akkumulátorokat. De aki autót tud gyártani, az mindent is tud gyártani.
Ehhez álláspontja szerint elengedhetetlen a megfelelő szabályozói és tesztkörnyezet. Palkovics László külön kitért az oktatásra. Hangsúlyozta, a kormány lépéseket tett azért, hogy minél hamarabb elérhetőek legyenek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó tananyagok. Így a tervek szerint már jövő februártól a középiskolák 9. évfolyamán, majd szeptembertől az első és az 5. osztályban is meg fog jelenni tananyagként a mesterséges intelligencia. Jóváhagyta az amerikai gyógyszerügyi hivatal a Richter két bioszimiláris termékét, amelyek a csontritkulásra vagy a csontra terjedő daganatos megbetegedések kezelésére használhatóak. A gyógyszerek várhatóan néhány hónap múlva forgalomba kerülnek az Egyesült Államokban. Déri Ákota összefoglalója.
A denozumab hatóanyagú gyógyszerek úgynevezett bioszimiláris termékek. Ez azt jelenti, hogy összetételük hasonló bizonyos forgalomban lévő és engedélyezett gyógyszerekhez, ezért kiválthatják ezeket, amikor a referencia termékek szabadalma lejár. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hivatala most két ilyen bioszimiláris gyógyszer forgalomba hozatalát engedélyezte, amelyeket a Richter Gedeon nyerté, és partnere a Hikma Pharmaceuticals fejlesztett. Az egyik terméket a csontritkulás, a másikat a csontra terjedő daganatos megbetegedések kezelésére használják, mondta el az Inforádiónak a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője, Boks Erik.
Ennek a két terméknek a hatóanyaga, az a denozumab, mint minden MAB végződésű hatóanyag, ez azt jelenti, hogy monoklonal antibody, tehát monoklonális ellenanyag, és a denozumab az alapvetően a csontritkulás kezelésére, illetve a csontra terjedő rákos megbetegedésére, kapcsolatos szövődmények megelőzésére használatos. Mint minden biológiai készítmény, és ezáltal a bioszimiláris készítmények is, ezek injekciós készítmények, és ezeket szubkután, tehát bőr alatti módon adjuk be, és az adagolási sémájuk és a kiszerelések azok megegyeznek a referencia gyógyszerekével.
A gyógyszerek néhány hónapon belül forgalomba kerülhetnek Amerikában, tette hozzá Boks Erik.
Ez az amerikai jóváhagyás ezekre a termékekre ugye néhány hónappal követi az Európai Gyógyszerhatóságnak a jóváhagyását, tehát ezt a két terméket Európába a Richter fogja kereskedelembe hozni és forgalmazni, és az Egyesült Államokba, meg az Egyesült Államok beli partnerünk, a Hikma USA, aki az egyik legerősebb szereplő a kórházi szektorban, és a legjobb három parenterális USA gyártók között van.
Európában azokban az országokban, ahol nincsenek szabadalmi megkötések, már a következő hetekben forgalomba kerülhetnek a gyógyszerek, míg más országokban ez néhány hónap múlva történhet meg.
A munkafüggőség Európában inkább a déli és nyugati országokra jellemző. Hazánk a 28 vizsgált ország közül a 24. A mögöttünk lévő országok némelyikében ugyanakkor a szürke vagy a fekete gazdaság torzíthatja az összképet. Ez derült ki az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből. Domanics András kérdezte Erdélyi Dóra szenior elemzőt.
A munkafüggőség alapvetően pszichológiai hátterű függőség. Ez az illető egész életére kihat, és mindezek mögött gyakran állnak gyermekkori lelki sérelmek vagy traumák. Használják rá a munkaalkoholizmus, vagy éppen a munkamániás nevet is. Ilyenkor az egyén kényszeresen végzi a munkát túlzottan, és kontroll nélkül szenteli a munkának magát. Ez legtöbbször az egészsége és a magánélete rovására is megy, azokat is alárendeli a munkájának.
Miért baj az, ha sokat dolgozunk?
Fontos megkülönböztetni a sokat dolgozót és a munkafüggőt. A munkafüggő az nem pusztán szorgalmas, hanem függően menekül a munkában, nem képes kikapcsolódni, és így életének minden területén egyensúlyvesztést okoz. A munkahelyen is romboló lehet, mivel a túlzott munkaorientáció az rontja a légkört, növeli a stresszt, és csökkenti a csapatmunkának is a hatékonyságát, így negatívan befolyásolja a szervezet teljesítményét. Természetesen látszik és igaz, hogy rövid távon a munkafüggőség magas teljesítményt produkálhat. Azonban hosszú távon csökken a termelékenység. Nőnek a hiányzások, nőnek a hibák, csökken az innováció, a kreativitás az egyénnél. Sokszor a mennyiségre mennek rá a munkafüggők, és nem a munka minőségére.
Mi Magyarországon mennyire vagyunk munkafüggők?
Az Eurostat adatai szerint a magyar dolgozókra kevésbé jellemző a túlórázás, és inkább a nyugati és a dél-európai országoknak a sajátossága. 2024-ben Görögországban a dolgozók több mint 12%-a túlórázott, úgyhogy heti 49 órát vagy annál többet dolgozott. Őket Ciprus követte, illetve magas volt az arány Franciaországban, Portugáliában és Belgiumban is. Alacsony arányt mértek viszont Litvániában, Romániában vagy Bulgáriában. Az utóbbi országok esetében pedig fontos látni, hogy ott a szürke munka, illetve a fekete munka aránya az befolyásolhatja a statisztikákat. Nálunk a 15-64 évesek 2,4%-a vállalt jelentős túlórát 2024-ben. Ez az ötödik legalacsonyabb érték volt az Európai Unión belül. De vizsgálták magát a munkafüggőséget, a munkamániát is. És a vizsgált országok átlagában a dolgozók 14%-át érinti a munkamánia világszinten. Ezzel szemben a reprezentatívnak tekinthető magyar tanulmányoknak a többsége 5-6% körüli értéket mutatott a dolgozó népességen belül. Ezek alapján azért az is látszik, hogy a 4,6 millió foglalkoztatottból nagyjából ilyen 230-280 ezer embert érinthet ez a jelenség ma Magyarországon. Ez nemzetközi és régió szinten is alacsonynak számít.
Világviszonylatban mely országokban van a legtöbb munkafüggő?
A magasabb munkafüggőségi előfordulási arányokat olyan országokban találjuk világszinten, meg Európában is, ahol erősebb a munkához kötődő túlzott elköteleződés. Itt például Japánra lehet gondolni, a munkafüggőségi arány 25%, vagy éppen Dél-Koreában, ott 23%-ot mértek. De jellemző az ilyen versenyorientált és individualista szemléletű nyugati társadalmakban is, mint például az Amerikai Egyesült Államokban, ahol közel 20%-os munkafüggőségi arányt mértek. De magas volt az arány Írországban, ahol 27%-ot mértek, vagy Franciaországban, ahol 18% munkamániás sok aránya.
Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. A legtöbben 30-40 percet hajlandóak közlekedni a munkahelyük és az otthonuk között, vagyis hogyha lakóhelyet választunk, akkor fontos, hogy ebben az idősávban elérhető legyen a munkahelyünk, ez derült ki az ingatlan.com adataiból. A portál egy új funkcióval bővítette szolgáltatási palettáját, amely megmutatja, hogy a választott ingatlan milyen távolságra fekszik azoktól az intézményektől, amelyeket napi szinten felkeresünk. Az adatokból az is kiderül, hogy a kis településeken élő az átlagosnál jóval többet, vagyis akár 60-70 perc ingázást is bevállalnak naponta. A részletekről Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét kérdeztem.
Az ingatlan.com bejelentkezett felhasználóinak könnyebb és gyorsabbá tettük a következő otthonuk megtalálását, mert a vevők és a bérlők a bejelentkezés után láthatják, hogy autóval, tömegközlekedéssel, vagy gyalogtávolságra mennyire van közel, hány percnyi utazás szükséges ahhoz, hogy a kiszemelt ingatlantól eljussanak az életükben fontos lokációkig. Legyen szó ez akár a munkahely, egyetem, főiskola, vagy éppen a gyermekek bölcsődéje, óvodája, iskolája, vagy bármilyen személyes szempontból fontos lokáció. És nagyon érdekes azt látni, hogy ez nem csak a keresőknek hasznos, ez a funkció, hanem ennek segítségével, és az így összegyűlt adatok segítségével az ingatlanpiac működéséről is olyan dolgokat tudtunk meg, ami eddig nem volt nyilvánvaló, vagy eddig nem is volt ismert. Például az, hogy milyen messzire merészkednek el az életük fontos pontjaitól az ingatlan vásárlók vagy a bérlők, és ebben nagyon érdekes tapasztalatok születtek, mert átlagosan 30-40 perc az az utazási távolság, utazási idő, amit a lakásvásárlók a következő otthonuktól utazással töltenének el. Ami szintén érdekes, hogy a bérlőknél ez a utazási hajlandóság jóval rövidebb, ott 25-26 percnyi az a távolság, amit utazással töltenének, és ez részben magyarázatot ad arra is, hogy különböző lokációkban miért láthatunk különböző ingatlanárakat vagy bérleti díjakat.
Ez az eredmény tehát, hogy átlagosan a legtöbben a munkahelyüktől 30-40 percet hajlandóak közlekedni, már hogy a munkájuk és az otthonok között. Ez hány kalkuláció eredménye?
A nyáron élesített funkcióból közel 36 ezer kalkuláció adatai alapján tudtuk levonni azokat a következtetéseket, hogy a vásárlók 30-40 percnyi utazásnál távolabb nem merészkednének a munkahelyüktől, és az is egy érdekes eredménye, hogy például az egyetemisták és főiskolások akár gyalog, akár tömegközlekedéssel 18 percnél messzebbre nem szívesen költöznének az oktatási intézményüktől. Szintén érdekesség az is, hogy a gyermekes családoknál legfeljebb fél órát szánnak arra, legyen szó akár autóútról vagy gyalogútról, ameddig a gyermekek oktatási intézményéig eljutnak. Ez nyilván abból a szempontból is fontos, hogy az első években még általában a szülő viszi a gyermeket bölcsödébe, óvodába, de későbbiekben már fontos szempont lehet, hogy a költözőknek a gyermekei biztonsággal és relatíve rövid idő alatt haza tudjanak jutni.
Van-e különbség a főváros vagy a vidéki nagyvárosok, esetleg a kis települések között? Ugye nagyon sokan ingáznak, főként kisebb településen élők.
Igen, érdekes az az összefüggés, hogy minél kisebb az a település, amit vizsgálunk, annál nagyobb utazási időt vállalnak be a költözők. Ez részben az ingatlanárakkal van összefüggésben, hiszen sok esetben, ha valaki hajlandó megfizetni a nagyvárosi ingatlanárakat, akkor ezért a magasabb árért azt is megvásárolja, hogy nem kell annyit közlekedésre fordítani a saját idejéből. A kisebb településeken pedig alacsonyabb ingatlanárakkal találkozhatunk. Ellenben az utazásra fordított idő annál magasabb. Ez a számok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy Budapesten 30-40 percnyi ingázást vállalnak be, de ahogy haladunk a megyei városok és a községek irányába, a végén már 60-70 percnyi ingázás is kijön átlagosan.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Augusztusban havi és éves alapon is csökkent a foglalkoztatottak száma. Csak nem 37 ezerrel dolgoztak kevesebben idén augusztusban, mint tavaly ugyanebben a hónapban, mondta az Inforádiónak a Központi Statisztikai Hivatal adatait elemezve a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort kérdeztem.
4.676.000 fő volt a foglalkoztatottak száma augusztusban, és ehhez 4,4%-os munkanélküliségi ráta társult. Ez a 4.676.000 fő semmiképpen sem egy alacsony adat, de azért láttunk már ennél magasabbat is. Hát például az előző hónapban is magasabb volt ez az adat, ahhoz képest egy 36.000 fős csökkenést látunk, viszont ezt az előző havihoz képest jelentős csökkenést azért óvatosan kell kezelni, mivel júliusban volt egy nagy kiugrás az adatban, ami azért nehezen magyarázható, ez a mostani adat megfelel az azt megelőző három adat szintjének. Éves alapon 37 ezer fő a mérséklődés, ugye ez az előző havi adatok alapján nem annyira meglepő, igazából ezt lehetett várni. Ugye tudjuk, nagyon jól beszéltünk róla sokszor, hogy ennek két oka van. Egyrészt van egy demográfiai ok, tehát az előző év azonos időszakához képest nagyjából ugyanennyivel csökkent az aktívak száma, és a munkaképes korúak számában pedig még nagyobb a csökkenés, a 15-64 éves korosztályban 50 ezer. Hát itt ugye van a ratkó generáció, ami megy a nyugdíjba, távozik a munkaerőpiacról, és ugye itt jön be a másik ok, tehát azért a konjunkturális helyzet, a külső kereslet nem olyan, hogy a cégek minden esetben sorbálnának azért, hogy a munkaerőt pótolják, tehát alacsonyabb külső kereslet mellett alacsonyabb foglalkoztatotti létszámmal is tudnak működni, nem bocsátanak el tömegével, de nem feltétlenül történik meg a munkaerő pótlása.
Tehát egyelőre az, hogy a magyar gazdaság növekedése elmarad a vártól, az nem csapódik le markánsan a magyar munkaerőpiacon.
Így van, tehát ahogy említettem is, hogy az látszik, hogy nem pótolják minden esetben a nyugdíjba menőket, de nagy elbocsátások nincsenek, a munkanélküliség ráta ott van, ahol egy éve. Ugye a munkaerőpiac feszességének kérdése az viszont eléggé releváns, már csak azért is, mert közelednek az évvégi bértárgyalások, meghatározásra kerül, hogy jövőre hol mennyire emelkednek a bérek. Ugye ebből a szempontból azért a feszesség nagyon fontos. Itt azért én elég felemás folyamatokat látok, tehát ugye nyilván van sok olyan terület, mondjuk a feldolgozóiparban, ahol nem feltétlenül annyira fezes most ez a munkaerőpiac, de sok területen meg igen, ugye ezt mutatja ez a 9%-os átlagkereset növekedés is, amit az első 7 hónapban láttunk, tehát ez nem arra utal, hogy ne kéne megfizetni a munkavállalókat és tolonganának az üres álláshelyekre a jól képzett jelentkező szakemberek, hiszen akkor nem lenne szükség ilyen béremelésre a cégek részéről.
Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallották. Súlyos munkavédelmi mulasztásokat tártak fel az ellenőrök a Voltnál, ezért azonnali intézkedések megtételére és 60 millió forint bírság megfizetésére kötelezték a futárcéget, tájékoztatta az Inforádiót a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc Andrét kérdeztem.
Fontos, hogy nem egyszerű szabálytalanságokról van szó. Itt nagyon gyakorlatilag végezték a munkákat a kollégák, és olyan kihágásokra kell gondolni, mint akár a dolgozók egészségét vagy testi épségét veszélyeztető olyan kockázatok, szakszerűtlen rögzített anyagtároló polcrendszerek, vagy éppen a védőeszközök hiánya, de lehet gondolni arra is, hogy találtak több esetben akár szigetelés nélküli villamos vezetékeket, arról nem is beszélve, hogy több esetben arról is szó lehetett, hogy első segélynyújtási kötelezettség ugye van minden magyar vállalkozásnál, és ennek a személy feltételei nem mindenhol voltak biztosítottak, úgyhogy itt nem csak a bírságolás, hanem talán ez a sokkal fontosabb, az a része is megjelenik, hogy fel is szólította a kormányhivatala Voltot, hogy ezeket a hiányosságokat azonnali hatállyal szüntesse meg, illetve pótolja, amennyiben szükséges.
Hány főt foglalkoztat ez a cég a különböző magyarországi telephelyein, és egyáltalán egy vagy több telephelyről van szó?
Több telephelyről van szó. Ugye a Voltnál azt lehet látni, hogy van központi, meg vannak ilyen fiók telepek, tehát itt valamennyi több telephelyen végeztek vizsgálatot a kollégák. Talán az még érdekes lehet, hogy összességében 60 millió forintnyi bírságot szabtak ki a cégre most ennek az ellenőrzésnek a következtében, de volt már egy korábbi, elsősorban a fogyasztókat érintő kihágáscsomag, ha úgy tetszik, akkor inkább a fogyasztók éltek több panasszal, ügyfélkezeléssel kapcsolatos hiányosságok és egyebek merültek föl, akkor az esetben pedig 200 millió forintos bírság volt. Tehát egy korábbi 200 millió forintos bírság, ami a fogyasztói károkat hivatott bírságolni, most egy 60 milliós telephelyeket érintő bírság volt, amiről most beszélünk.
Lesz-e utánkövetés, vagy történik-e, van-e ilyenkor utánkövetés?
Fontos a kérdése, és igen lesz. Tehát a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint a munkavédelemért és fogyasztóvédelemért felelős minisztérium, mindent megtesz azért, hogy a munkavállalók védelme és a magyarországi munkavállalók fogyasztói jogokkal együtt, tehát mind a két oldalon ezek érvényesüljenek, úgyhogy természetesen ilyenkor nem csak bírságolás van, hanem utánkövetés is, hiszen mégiscsak az a célunk, hogy a jövőben minél kevesebbet kell bírságolni, minél kevesebb kihágás legyen. Nekünk nem az a célunk, hogy mindenáron mindenkit megbírságoljunk, hanem pont az, hogy akár a fogyasztókat minél kevesebb kár érje, akár pedig a munkavállalókat minél kevesebb szabálytalanság érje, amikor dolgoznak.
Palóc Andrét, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivőjét hallották.